Az egyik legmeghatározóbb dolog az, hogy belegondolok, hogy mennyire méterről méterre haladtunk, és milyen iszonyú lassan, tehát 3,5-3, néha 4 km per órával. Tehát ez egy hihetetlen lassú dolog, tehát ennyivel végigmenni 900 km-es úton, az nem egyszerű. Ha azt nézem, hogy milyen hideg volt, hogy mennyire folyamatosan erős szembeszélünk volt, hogy milyen nehéz volt a szám, 92 kg volt, amikor elindultam. Szinte nekem is így, aki ott volt, így a lehetetlen kategóriát adja. Viszont azzal, hogy az ember lépésről lépésre halad végig az úton, meg mégiscsak teljesíthető ilyen körülmények között, hogy ekkora táv is, még az Antarktiszon is, tehát van ennek egy ilyen mi szabjuk meg a saját magunk határait, ilyen című felismerés, ami nyilván az ember így tudja valamilyen szinten, de erre van most egy ilyen nagyon friss rácsodálkozásom, úgyhogy talán most ez a legmeghatározóbb, mert most tudom mondani a megérkezést, vagy a viharról, amikor jó idő lett, és újra kisütött a nap, és gyengült a szél. Tehát nagyon sok csoda történt ott napi szinten is, ami fantasztikus és meghatározó, és biztos, hogy örökké emlékezni fogok rá, de most ez talán a legerősebb, ez a klasszikus szlogen, ez a nincsen lehetetlen, és ez itt belül valami hihetetlen jó érzés, és talán ezért is ez az egyik szelete, amiért az ember ilyesmiket csinál.
Az expedíció alatt mennyire látott előre, mennyire lehet előre látni, akár méterben, akár pedig órában, percben, hogy mi történhet, mi történik?
Én azt mondom, hogy átlagban a napi szintet érzékeli az ember, tehát ma reggel elindultam, délben már félúton vagyok, este megérkezünk, sátrat állítunk, alszunk, stb. De amikor kritikusabb a helyzet, tehát amikor a whiteout jelenség van, tehát minden fehér, vagy amikor nagyon erős szél volt, vagy a nagyon mély hó részen haladtunk, havas részen haladtunk, ez kb. 200 km volt, ami eléggé felőrölte a csapatot, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is, akkor az ember még csak azt sem mondom, hogy órákba gondolkodik, hogy egy órába gondolkodik, akkor tényleg abba gondolkodik, hogy ott van az a következő domb, azt ugye el kéne valahogy érni, és akkor néha ennek a mély pontja az, amikor a következő lépés meg fogom csinálni, és az ember lépésről lépésre megy. És pont ezért az előző gondolat, hogy mekkora hihetetlen dolog, hogy ez a térképen is egy nagy táv, hogy ez meg így megvalósítható.
A felkészüléshez képest melyik volt az a tényező, amelyik a leginkább meglepte a másfél hónap alatt?
Nekem a legnagyobb felkészülést előtte a Grönland átkelés jelentett, ez a 600 km-es 29 napos expedíció, azt másfél hónap előtte csináltam, hogy teljesítettem. Ugyebár ez jóval hosszabb volt, jóval hidegebb volt, és kevésbé változatos a táj, mint a grönlandi volt, tehát ez aztán roppant inger szegény környezet. És erre az ember számít, de ezt nem tudja elképzelni előre úgyse. Tehát ez olyan, mint hogyha az óceán átevezésre, nem tudom én, az Adrián készülne fel az ember, tehát az is víz, meg az is mozog, meg ott is vannak hullámok, de azért az ember pontosan tudja, hogyha rossz az idő, akkor délután 6-ra kiérek a kikötőbe, és biztonságban vagyok, és nem tudom, pizzát ehetek. Odakint az óceánon meg az egy plusz teher, hát egy plusz veszélyfaktor, hogyha akármit csinálok, akkor is még nem tudom, még hetek vannak, mire átérünk, és nagyjából ilyesmi lenne, hogy ez egy ilyen végtelen volt, és az ember tudja jó, hogy ott még a baktérium sem él meg, és a pingvinek ott vannak a partvonalon, de amúgy ahol mi mozogunk, ott semmi nincs, az egész időtlen és végtelen, és tökéletesen élettelen, és tökéletesen alkalmatlan az életre, és az ember, hogyha nagyon jól csinál mindent, hogyha nagyon alázatos, megfontolt, és rendesen felkészült, és 100%-ban összeszedett, akkor hosszabb, rövidebb ideig ott tud mozogni, és életben tud maradni. Leginkább ezek.
Négy fős csapatban teljesítette ezt az expedíciót. Mennyire voltak a gyakorlatban egymásra utalva?
Maximálisan, tehát hogyha itt nem vádatra küzdünk, akkor a csapat elvérzik, tehát maximálisan. Voltak köztünk súllódások, voltak teljesen más elképzelések a világról, ugyebár itt olyan emberekről beszélünk, aki volt az Everesten, voltak az északi sarkon, meg itt ott, ott meg mindenhol, aki konkrétan tudja, hogy ő mitől akar életben maradni, és hogyan akarja ezt teljesíteni, és ezt kellett összehangolni. Ha most hajó szempontból fogalmazhatom meg a dolgot, tehát mi egy csónakba voltunk, és csak egy felé tudtunk haladni, hiába voltunk négyen. Ez néha feladta a leckét, de azt mondom, hogy a csapat maga nagyon jól vizsgázott, hiszen elértük a célt, és mindenki elérte a célt, és nem történt olyan sérülés, olyan probléma, ami bárkit visszafogott volna attól, hogy megvalósítsa az álmát, de azért ez egyrészt teljes embert kívánt, másrészt teljes csapatot.
A korábbi tapasztalatai, az óceánon elért rekordok, és az a sok-sok egyedüllét, amelyet az ilyen napokon eltöltött, mennyire segítették most egy teljesen más környezetben?
A navigáció az nekem az eléggé megy, mondjuk így, ugyebár én tájfutottam, 9 évig tájfutó versenyző voltam, és akkor én azt képzeltem el a világ közepének és tetejének, és én minden időmet ebbe áldoztam bele. Aztán utána a 6 óceán átkelés, ott is elég sokat nézi az ember a kompaszt, meg a GPS-t. Igaziból ez egy nagyon fontos összetevő volt, amire tudtam tudtam támaszkodni, és pont ezért is vezettem legtöbbször én a csapatot, mert én tudtam a különböző diási körülmények között leginkább egyenesen haladni. Ez néha, ez most ilyen egyszerű, hogy most egyenesen kell gyalogolni egy havas sík felszínen, de igaziból nem, mert a felszín az nagyon nem sík, a szél az nagyon erős, látótávolság néha az ember a sílécét még érzékeli, de az előtte levő domborzatot már abszolút nem, és ott muszáj megtartani az irányt. A monotonitás, tűrés, ami szintén szerintem jöhet a hajózásból, de most jöhet az ultrafutásból, az, hogyha valaki azért le tud futni 100 vagy 200 kilométert, akkor az azért el tudja viselni a saját maga társaságát, és ez itt egy alapkérdés. Úgyhogy sok mindent át lehetett emelni, és ezekre lehetett támaszkodni. Aztán nyilván van a bizonyos dolgok, ami az ember csak a sarkvidéken találkozik, abból pedig elég komoly ízelítőt kaptam ott a Grönland átkelésnél, és hát eléggé láttam azt, hogy mik az én erősségeim, mik az én hiányosságaim, mi az, amire támaszkodhatok, és mi az, amit pedig valahogy pótolni kell, és ezzel én már el tudtam ott elég jól tájékozódni, balanszírozni az egész helyzetet.
Hova sorolja a korábbi különféle túrái kalandjai sorában?
Ez teljesen más polcomban. Nem azért, mert ez sokkal nehezebb, vagy sokkal veszélyesebb, vagy sokkal hosszabb, hanem teljesen más. Most már többször megkaptam, hogy oké, óceánátevezés, ultrafutás, vagy ez, hogy melyik a nehezebb. De mindegyiknek tudnék mondani nehézségét, ami sokkal nehezebb, mint a többi másik, meg tudnék mondani olyat is, ami miatt meg sokszorosan egyszerűbb és biztonságosabb és könnyebb. Hát így nem tudnám így egy lapon, nagyon más, alapjában más, de kint volt egy kanadai pilóta, aki palasz nélkül mászta valamelyik évben az Everestet sikeresen, utána sikeresen átölözte az Észak-Atlanti-óceán, és most itt szólóba jött, és ugyanezt a mai kérdést feltettem neki, és akkor mosolyogott rám, és mondta, hogy ugyanezt végvette, csak én akkor még az elején voltam, és nem igazán lehet azt így egy lapra tenni. Mindegyik sportágnak megvan a saját maga, mondjuk így Everestje, ami a top, de az egyiket a másikkal nehéz így összehasonlítani, és a sorsfintor, hogy külön pont ennél az útnál vérzett el a srác, tehát vissza kellett fordulni, ki kellett, hogy mentsek nagyon más. Tehát nincs egy univerzális recept, hogy akkor ezt így sorrendbe állítjuk, és hogyha ez ment, akkor már az is menni fog. Máshogy kell felkészülni, más az eszköz, ez az érdekesség, hogy mondjuk egy óceán átövezéshez képest itt nincs új technikai eszköz, mint ott a hajó. Hogyha ott a hajóban valami baj van, akkor kész vége, tehát hiába tudunk úszni, onnan nem úszik ki senki az óceán közepére. Itt ilyen nincs. Itt mondjuk, hogyha tönkre megy a síléc, akkor még mindig tovább lehet gyalogolni. Itt ez egy jóval egyszerűbb történet. Ugyanakkor meg még a mínusz 20 fokban még semmi baj az embernek, már nem fog megfagyni semmi. Ugyanaz már a mínusz 30-ban, hogyha mondjuk fúj 40-nel, 60-nal a szembeszél, akkor az hamar megtörténik, és nem biztos, hogy az ember érzékeli, csak utána látja, hogy mit csinált. Tehát más.
Mindennapi tevékenységekben mi jelentette a legnagyobb nehézséget?
Fizikai dolgokat tudnék mondani, amikor volt egy olyan domb, amit 200 méteres felszíni történet, amire úgy egy kaptató, amire fel kellett húzni ezt a 90 kilószánt, az mondjuk az úgy nehéz volt. Tehát ezt már úgy látja az ember előtte 5 órában, hogy ott lesz, és úgy készül, és akkor ott van előttünk, és akkor le kell küzdeni. Voltak nyilván ilyen mentálisan is nehezebb részek, de amikor már 2-3 napja minden fehér, akkor aztán tényleg annyira ingerszegény az egész, hogy még az ember a horizontot se látja, tehát akkor ugyebár itt nappal is világos van, meg este is világos van. Hihetetlen lecsökkent információból kell, hogy gazdálkodjon az agy. Az agyunk meg ugyebár nem arra van kitalálva, hogy nem arra szocializálódott az elmúlt x év alatt, amit én élek, hogy a nagy semmiben legyen, hanem külső információkat feldolgozza. Ez nem egy normális helyzet, mondjuk így. Tényleg kell a belső hit, hogy igen, én ezt meg fogom csinálni. Mert amikor kívülről nem kap az ember semmiféle támogatást, akkor belülről kell összeszednie magát, hogy itt mi csapattagok egymást tudtuk segíteni. Ez volt, amikor működött, volt, amikor kevésbé, de nagyrészt itt azért mindenki eléggé önmagáért volt felelős, hogy egybe tartsa a szervezetét, hogy vigyázzon magára, de leadja a napi teljesítményt, hogy haladjunk előre, megőrizze azt a belső valamit, ami végigviszi az embert egy ilyen úton.
Ezt mondta egyébként a legtöbbször magának, hogy meg fogom csinálni?
Nem, igazából én nem. Én lehet, hogy egyszer sem mondtam ezt. Ez nálam ez egy ilyen tény. Szuper biztos dolog. Tehát innen indulunk, meg fogom csinálni. Nem lehet opció a feladás. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor sakmat helyzet, tehát lehetett volna olyan sérülés, hogy bármilyenben az ember azért szereti az életét, hogy azt mondom, hogy oké, akkor hátrarc, de szerintem ez akkor kerülhető el, hogyha alapból az ember ezt félreteszi. Tehát nem kellett így magamnak ismételgetni. A többieknek néha mondtam, hogy igen, jók vagyunk, megyünk, ma még jobbak vagyunk, stb. De belül ez egy ilyen belső bizonyosság, és szerencsére ez nem ingott meg egyszer sem az egész 44 nap alatt.
Hogyha így az ingére nézek, akkor tele van szponzori feliratokkal, és ugye az egyik legnagyobb televíziós csatorna volt az egyik fő partnere. Mennyire volt ez az egész expedíció sportteljesítmény, és mennyire üzleti vállalkozás?
Lehet, hogy a csapatból más kéne megkérdezni erről. Én azt mondom, hogy ez egy hihetetlenül sikeres dolog volt. Még most is az, ez még most is zajlik, ugyebár én nem az a fajta sportoló vagyok, aki konkrétan a sportfelületen ott csinál valamit, aztán annyi. Én ennek szeretem a tervezés részét, amikor hajót építettem a hajózáshoz, akkor azt a részét is szerettem. Szeretem a magát, az akciót, szeretem ennek az egésznek a utóéletét is. Tehát nálam ez így egy egész, és így szépen áll. Hihetetlenül sokat köszönhetek ennek a csapatnak, aki most mögöttem van, hogy ilyen szintű projektbe bele tudtunk fogni, és a sikerre tudtuk vinni. Tényleg végtelenül büszke vagyok a csapatra. Szerintem ők is nagyon büszkék lehetnek magukra, és így egymásra, és így minden, mert mi azért messze vagyunk a saroktól, tehát a sarkvidéktől, és relatíve egy pici országról beszélünk, és most egy elmentünk oda, és persze nemzetközileg, ha most egy norvég lennék, akkor azt mondom, jó, én vagyok a nem tudom hanyadik, aki ezt megcsináltam. A Magyarország ilyet még nem csinált, és most meg megcsinálta. Tehát volt egy ilyen különleges érzés, amikor ott megálltunk a gömbnél, és akkor mindenki elővette a saját zászlaját, mondjuk az angol srácnak nem kellett elővenni, mert ott a 12 ország között ott van, vagy a norvégnak sem. De én mondjuk, hogy elővettem, és ez csak oda jött, és ha bár hárman már voltak ott előttem magyarok, de ilyen hosszú úton meg még nem ment oda zászló, és ez valami plusz hihetetlen dolgot jelentettem belőle, én nem gondoltam bele, csak magyar zászlót viszel, persze viszek, azt beraktam, és ennyi. És utána viszont utána ott értelmet nyert a déli sarokponton, hogy az mégiscsak ott van. Én ezt egy ilyen nagy bravúrnak érzékelem, hogy ez megvalósult. De most ugyanezt tudnám mondani, hogy hihetetlen mennyiségű bíztatást, meg szurkolást kaptam az emberektől, és ezek nem darabonként jutottak el hozzám nyilván, mert nagyon kevés információt kaptam én. De jött néha üzenetben a műholdas telefon, amikor bekapcsoltam esténként, hogy Gábor, ennyien szurkolnak, ennyien futnak, érted, ilyen klub alakult. És utána másnap ott a nagy információ szegény, inger szegény közegben ez meg úgy beugrott, hogy most valaki nézi otthon ezt a helyzetpontot, és lehet, hogy ő nem fog elmenni a déli sarkra mondjuk, mert nem is akar, mert hogyha kéne, akkor se akar nem.
Baj lenne egyébként valakinek?
Van egy-két barátom, akinek el tudnám képzelni, de azért eléggé módjával. Szóval a lényeg az, hogy nem mindenki megy el a déli sarkra, nyilván nem is kell, de ugyanakkor meg mindenkinek megvan a saját maga olyan szintű célja, mint a déli sark. És ez mindenkinek más és más. És hogyha ehhez már pedig most azt látom, hogy viszonylag sok ember tudott hozzá úgy kapcsolódni, hogy mint motivációt ér, hogy a Gábor is ott volt, és akkor én is megyek a saját kis déli sarkom felé, ami neki nyilván a legnagyobb cél a világon, akkor ez egy hihetetlen jó dolog. Tehát akkor nem egy öncélú sporttevékenység volt ez az egész, hanem akkor ez ennél jóval túlmutat. Én most ezt látom. Milliószor jobb érzés, mint az egész út volt mondjuk így. Ugyanakkor amellett, hogy az egész utat hihetetlen módon élveztem. Tehát én még szeretek is így küzdeni, tehát én az a típus vagyok, hogy akkor jó, ha fáj. Meg maga a tény, hogy az Antarktiszon ott lenni azért már egy roppant menő dolog, egy ilyen hosszú expedícióval részt venni. Olyan csapattagokkal, akik ilyen olyan dolgokat értek el, hogy én is megemelem előtte a kalapom. Tehát ez így jó volt. Tehát nyilván az egészet érzés szinten az, amikor megérkeztünk és megöleltük egymást, tehát ez így azt tudta talán így felülírni még jobban. Szóval így nekem az egész expedíció így úgy teljes és úgy 100%-os, ahogy volt. Nyilván lehet rajta még javítani sebességileg, biztonságileg, minden téren, de én azt mondom, hogy ez így tökéletes.
Milyen hosszú pihenő következik? Egyáltalán mennyire tervezte meg előre, hogy mit csinál majd, amikor hazajött?
Hát ami terv volt, hogy a család megvárt a karácsonyfába, és akkor karácsonyoztunk egyet. Ez egy konkrét terv volt, a többi az most van ennek egy sodrása, mert egyszerűen sokkal nagyobb az érdeklődés. Nyilván a csapat, mivel jelentős szelete kommunikációs szakemberből áll, úgyhogy nyilván ők ebbe beleláttak, én ebbe annyira nem, meg nem képzeltem bele, én a saját feladatomba koncentráltam, most ennek van egy ilyen húzása, aztán végig lesz véve, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit még jobban lehet csinálni. Jön a következő, hogy úgy mondjam, mindenféle konkrétumok nélkül, de én úgy tekintek ezekre az utakra, hogy ez egy hosszú utazás, amiben ez egy komoly kilométerkövek, ezek az expedíciók, mivel a fejemben van még jó pár terv, azért most vagyok talán olyan helyzetben, hogy ezzel a csapattal pedig ez szépen megvalósítható.
Havas tervek is?
Én nem az a típus vagyok, hogy akkor ezt kipipáltam, és akkor kész, akkor kiakasztjuk a falra, és akkor annyi, soha többet. Én visszamentem az óceánra is többször, úgyhogy szerintem lesz még bőven zord területen még kaland, de legalábbis elképzelés van.